Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. A mai téma az a sátánról zsidó módra. Nézzük meg a Bibliában egy említés a sátánról Jobb könyve elején. Úgy olvasunk Jobb könyvében: egyszer volt Uz országában egy ember, akit Jobbnak hívtak. Ez az ember jámbor, becsületes és istenfélő volt, aki kerülte a rosszat. 7 fia és 3 lánya volt, és még nagyon gazdag is volt. Történt pedig egy napon, hogy jöttek az angyalok, hogy odajárulnak az örökkévaló elé. Köztük volt a sátán is. És az örökkévaló megkérdezte a sátánt: honnan jössz? A sátán azt válaszolta Istennek, hogy csatangoltam, barangoltam a földön, és bejártam azt. És Isten kérdezte a sátánt: észrevetted szolgámat Jobbot? Nincs hozzáfogható a földön. Fedhetetlen és jámbor, becsületes és istenfélő, aki kerüli a rosszat. Szóval az Isten a sátánnak a véleményét kikéri a Jobbról, mert istenfélő és becsületes. A sátán pedig azt válaszolta Istennek: hát, ok nélküli féli Jobb az Isten, hiszen te oltalmaddal vetted őt körül, házat és mindenét, kezé munkáját megáldottad, és jószága elszaporodott a földön. De nyújts csak ki a kezed, és tedd rá arra, milyen van, majd káromolett téged. És az Isten azt mondta a sátánat: mindenét a kezedbe adom, csak rá személyében ne emelkezett. És a sátán eltávozott Isten színe elől. Ez Jobb első könyve, első fejezet, 6-tól 12. versig. Szóval az angyalok között ott van a sátán is. Amikor az Isten azt jó szépeket mond a sátánról, akkor a sátán rögtön kezd fellép Jobb ellen. És erre az Isten azt mondja a sátának: rendben van, mindent adtam a kezedben, a Jobbat is, mindenet, csak meg kell tartani őt, hogy Jobb életben maradjon. Na, ismerünk már a folytatása, hogy meghaltak a gyerekei, az egész vagyona és minden, a hosszú történet, és erről lényegében szól az egész Jobb könyve. De mi itt állunk meg, és kezdünk tanulni erről a sátánról. Azt mondja a Talmud: amikor az Isten azt mondta, mindenné adtam a kezedben, de vigyázz rá, az borzasztó nehéz volt. Mihez hasonlít? Mondja a Talmud, ez Bava Batra traktátus 16. vers, azt mondja a Talmud, mihez hasonlít ez? Ez ahhoz hasonlít, hogy a tulaj azt mondja a szolgájának: törd össze ezt a hordót, de minden áron a bort, ami benne van, azt őrizni kell, azt nem szabad, hogy elfolyjon. Tehát lényegében ez olyan, mint majdnem egy lehetetlen feladatot kapott. Ugyanígy a sátán kapott engedélyt, Isten megengedte neki, hogy lehet erősen sújtani Jobbot, de életbe kell, hogy maradjon. Mondja a Talmud tovább, igazság az már előtt is azt mondta a Talmud azt mondja, hogy már Nitetánnal tanultunk egy brájtában a sátánról: Jored umate, először jön le és félrevezeti az embert, vezeti őt bűnbe, ve'olé umargiz, aztán felmegy az Istenhez, és bemutatja a rosszat, és ő az ügyész, aki követeli a büntetést, és ennek az Isten ezt jóvá hagyja, noteres út, ő kapja az engedélyt az Istentől megölni a vétkös embert, de noteres a más, aztán megöli, és elveszi tőle a lelkét, meghal. Ugyanezt mondja, csak picit más szavakban, később a Talmud, Amar és Lakis, azt mondja és Lakis, hu ha szatán, ugyanaz a sátán, hú jétszerára, ugyan ő a jétszerára a rossz ösztön, hú malachamabat, ő ugyanígy a rossz angyal. És akkor most nézzük még egyszer, először jön a rossz ösztön, és vezeti az embert bűnbe, aztán jön a sátán, mint az ügyész, és ő viszi az Isten elé a vétket, aztán pedig a Malacha Mavada, a halál angyala megöli az embert. És ugye ez a három dolog kapcsolódik, mert először vétkezik az ember, aztán a vétkét a sátán bemutatja az Istennek, és követeli a vétkösnek a büntetését, amikor az Isten jóvá hagyja, jön a ugyan ő, és most mint halál angyal, és végrehajtja a halál ítéletet. Mondja a Talmud tovább, Amar Rabbi Lévi. Azt mondta Rabbi Lévi, Satan upnina, a sátán és pnina, de sem semáim nitkavnu. A sátán is, és pnina is, mindketten teljesen jó indulatból, szó szerint az Isten nevéért az volt a szándékuk. Ugye a sátánt az ismerünk, Pnina, az pedig Hannának nem tudom, milyenek a neve. Ugye Hanna és Pnina mindketten a Sámuel profétának az apjának a felesége voltak. Feleségtársak, nem tudom, van-e olyan szó magyarul. Ugye abban az időben még lehetett két feleséget férfinak, csak a Hanna és Pnina mindketten Sámuel apjának a felesége voltak, aztán Pninának voltak gyereke, Hannának nem, és Pnina mintha állandóan egy kicsit ilyen idegesítette a Hannát, és akkor Hanna imádkozott. Csak azt mondja, a Talmud Pnina valójában azért picit idegesítette, mert tudta, hogy Jámbar nő, és el fog menni imádkozni, és Isten teljesíteni fogja az ő kérését, és ahogy tényleg látjuk, hogy megszületett utána a Sámuel proféta. És a sátán, mi volt az ő jó indulata itt az egészben? Azt mondja a Talmud, kéven de házjelakod és balkom, mivel látta az Isten, de natja daté, hogy az Isten nagyon szereti a jobbat, Batalia, a már erre azt mondta, huha, az nem jó, hogy már van egy olyan jámbor ember, aki talán még sokkal jámborabb Ábrahámnál, és ezért úgy döntött a sátán, hogy mindenképpen fel kell lépnie a jobb ellen, mert ha jobb a vége vétkezni fog, meg fog szólalni Isten ellen, akkor még újra Ábrahám a legjobb embert, mert nem akarta a sátán, hogy az Isten felejtse el a zsidó népnek az ősatja, és jobban figyeljen oda a Ábrahám gyerekére. Ideig szól a Talmud. Első dolog már is érdekes, ugye mit mondott Rés Lakis, és Lakis azt mondta, hogy három fogalom, vagy három angyal, az nem három különböző angyal, hanem egy is ugyanaz. A rossz ösztön, a sátán és a halál angyala. Most ez már is egy érdekes dolog, hogy a rossz ösztön az egy angyal. ugye a rossz ösztön az általában ugye az az emberben van. És mit jelent? Mikor azt mondjuk, hogy a rossz ösztön ez az angyal, az mit jelent? Ez lényegében ez arra tanít minket, mint azt mondanánk, hogy a rossz ösztön az nem az emberé. Az egy külső dolog, ami vezeti az embert vétekben, mert az ember maga nem képes, nem jutna eszébe vétkezni. Hanem ehhez kell egy külső dolog, egy külső, egy angyalféle, aki vezeti őt bűnbe. Ez kapcsolódik ahhoz, amit épp múlt vasárnapon beszéltünk, ugye a Mesiásról, hogy lényegében, mivel az Isten teremtette a világot, minden, ami van a világban, teremtette az embert, akkor biztos, hogy az Isten teremtette egy jó embert. És ez az ember olyan jó, hogy szeretne szolgálni az Isten. Amikor azt látjuk, hogy van benne egy rossz ösztön, az olyan, mint egy külső dolog, ami csábítja őt vétekben, de ő maga, az nem ő maga. Ő maga szeretne mindig Isten szolgálni, csak egy külső dolog csábítja őt vétekben. Eljön a Mesiás, akkor látni fogunk, hogy az ember tényleg tökéletes, nem vétkezik, csak az Isten szolgál, stb. Mindenképpen ez már is egy érdekes dolog, hogy az ember maga jó, és maga a rossz ösztön, mintha egy angyal lenne, ami vezeti őt vétekben. De most ez az első dolog, a rossz ösztön. De a sátán, mit lehet akar tudni a sátánról? Egy rossz angyal, ugye amikor az angyalok jönnek, akkor ő is jön, akkor ezek szerint ő is egy angyal, isteni angyal, Isten teremtette, és mégis egy rossz angyal. De mikor a Talmud azt mondja, hogy hogy a sátán, aki ott jelentkezik a többi angyallal együtt, akkor ezek szerint az angyal, a sátán, az tényleg nem más, mint egy isteni angyal. Ha nem más, mint egy isteni angyal, akkor hogy lehet az, hogy ez az isteni angyal az, ami csábítja az embert bűnbe? Az, aki mindig minden rosszban, ő benne van. Ugye? Egy igazi bajkeverő. Hogy lehet, hogy egy isteni angyal mindig minden rosszban ott van az ő keze? Ha az Isten őt teremtett, akkor hogy lehet ilyen rossz? Valójában ez a régi filozófusok mindig foglalkoztak ezzel a kérdéssel, akkor hogy lehet az, hogy egy Isten teremtette a világot, és van a világban jó is, és rossz is? Hogy lehet, hogy egy Istenből jön jó is, és rossz? Először az a kérdés, hogy lehet, hogy rossz származik tőle. És amikor már valahogy ezt el lehet magyarázni, amikor jó is, és rossz is, az kettesség, mindenképpen olyan kettesség, ami nem lehet a jó mellett, hogy lehet a rossz. Ugye a görög mitológia tényleg tele van sok-sok istenen. Van a jó Isten, és van a rossz Isten, és van a mérges Isten, és van a szerető Isten, és van a napisten, és szóval mindenfélék. A zsidóságban természetesen egy Istenről beszélünk. És akkor nem lehet több Istenről szó, nem lehet több Istenről szó, és ha csak egy Istenről van szó, akkor mit jelent az, hogy van itt egy rossz angyal? Lényegében egy angyal, aki Isten ellen megy. Az Isten megparancsolta az embernek, hogyan kell viselkedni. Jön ez a rossz angyal, a sátán, a rossz ösztön, és azt mondja az embernek, nem, ne tarts szombatot, hanem kapcsol fel a villanyt, utazál kocsival szombaton, ne rakjál tvilint, stb. Azt se lehet elképzelni, a zsidóság teljesen elutasítja azt az elképzelést, mintha a sátán egy isteni angyal lenne, pont az Isten megteremtett őt, aztán lázadott az Isten ellen. És képes Isten ellen menni úgy, már az Istenek nincs hatalma fölötte. Az ki van zárva. Mert amikor azt mondjuk, hogy egy Isten van, ami azt jelenti, hogy nincs semmi más. Nem csak, hogy nincs két Isten, hanem nincs semmi más az Isten kívül. És ennek az egyszerű logikája az, hogy az Isten, minden, ami van, a minden, ami van, az Isten teremtette. És akkor nem lehet olyasmi, ami nem az Isten teremtette, és Isten élteti. Mert a teremtés az nem csak egyszer volt, az Isten teremtette a világot, és mindig élteti. Ha mechadesh betuvo bechol yom tamid maasei bereishit, mondjuk az imakönyvben, Isten, aki minden nap állandóan újítja fel, újítja és folytatja a teremtést, akkor ez nem lehet az, hogy a sátán lázadott Isten ellen, és most független, olyan nincs, mint független. Nem csak, hogy nincs független az Isten ellen, ami nincs semmi független, az Isten mellett van. Nincs semmi független. Minden, ami van, az minden másodpercben Isten létrehozza és élteti, és akkor nem lehet az, hogy ő lázadott Isten ellen, és képes valamit csinálni az Isten akarata ellen. Ez ki van zárva? Akkor ki ez a sátán? Az Alter Rebbe a Tanya című könyvében, úgy az első Chabad Rebbe, Rabbi Shneur Zalman, idézi a Zohárból. Ugye a Zohárt az ismerünk, ugye 70 esténként tanulunk a Zohárból. A Zohár az a Kabbala, a zsidó misztikának az alapkönyve, írta Rabbi Shimon ben Yochai, a híres talmudista, a polgári időszámítás szerint a második században élt. Az Alter Rebbe idéz a Zohárból egy hihetetlen érdekes gondolatot a sátánról. Azt mondja az Alter Rebbe, az idézi a Zohárt, a Zohár azt mondja, a sátán az egy isteni angyal. Mikor azt mondom azt a szót, isteni angyal, nem csak arra gondolok, hogy Isten teremtette őt, és ő egy spirituális lény, hanem isteni angyal, hogy valójában egy jó angyal. Jó angyal abban a szempontból mást nem tesz, mint amit az Isten megparancsolt neki. Semmi más nem tesz, szó sincs lázadásul, vagy ilyesmi, ez egy jó isteni angyal. És az Isten megadta neki azt a feladatot, hogy ő legyen rossz ösztön, a sátán és a halál angyala. Az Isten akarta biztosítani, hogy legyen szabad akarat az embernek. A szabad akarata az azt jelenti, hogy amíg az Isten megparancsolja az embernek, hogy tekerjen a tfilint, az imasziat minden nap, tartson szombatot, egyen kóset, akkor ha az ember nem akar kósert enni, képes lesz nem kósert enni. De ez még nem elég az, mert ha közben az ember szenvedni fog, ha nem eszi kósert, rögtön ahogy lenyeli az első kanalat, a nem kóser étel kezd, mit tudom én, rosszul lenni, nem ízlik az étel, stb. Hát akkor hol a szabad akarat? Akkor hol a szabad akarat? A szabad akarat az azt jelenti, hogy az, hogy az ember mikor nem követi az Isten előírását, az ugyanígy jónak tűnik. Sőt, ha azt akarunk, hogy igazán szabad akarat legyen, az nagyon jó. Sőt, lehet, hogy még jobb is. Csábító a másik oldal. Az ellenkező irány az csábító. Ha csábító, akkor megvan a szabad akarat. De miért van meg a szabad akarat? Miért biztosítja az Istennek? Miért biztosít az Isten az embernek a szabad akarata? Mert azt akarja elérni, hogy a másik oldal csábítónak tűnjen neki, és az ember azt fogja mondani, nem megyek a másik oldal, azt megyek és csinálom, hogy az Isten megparancsol. A sátánnak a feladatod, ő legyen az, aki képviseljen, beállítson az ellenkező oldalt, ami a Tóra elleni oldal, Azért, hogy legyen az embernek szabad akarat, és az ember utasítsa el azt. Mondja a Zohár, hogy a sátánnak az igazi akarata, szíve mélyében, ha lehet használni ezt az adott szíve, ugye, mert az angyalnak nem lehet szíve, de átvitt értelem a szíve mélyen, hogy azt akarja, hogy az ember ne engedjen a csábításnak. De mindenképpen neki be kell állítani ezt az oldalt, hogy csábító legyen, mert akkor van lehetőség a szabad akaratnak. És a Zohar erre azt mond erre egy kis példát. Azt mondja, mihez hasonlít ez? Hogy volt egyszer egy király. Nagy király volt, nagyon nagy volt a hatalma, egyetlen fia volt, és a legjobb nevelést adott neki. Morál, etika, tudás, tudomány, minden. És tényleg a gyerek nagyon-nagyon szépen fejlődött, fogékony volt erre az etikára, és minden, és tényleg tökéletes, finom gyerek volt, jó viselkedett, jó tulajdonsági tudott emberekkel foglalkozni, és tényleg egy igazságos, becsületes minden szempontban. De a király még mindig akarta biztos lenni, hogy a gyereke tényleg jó és tökéletes, erre azt mondta, hogy ki kell próbálni, hozni kell a gyereket olyan helyzetben, hogy tudjon választani a jó és a rossz között, és aztán nézzük meg, hogy fog ez sikerülni. És felbérelt neki egy örömlányt. És az örömlánynak az volt a feladata, hogy csábítson a herceget bűnbe. És a király nagyon izgult, és várta az eredményt. És az örömlány vállalta a feladatot, amit a király rábízott, csábítani ezt a herceget bűnbe. De valójában miért akarta csábítani ezt a herceget bűnbe? Mert ez volt a királynak a feladata, és ő alávetette magát a király hatalma alá, a király ezt kéri, azt meg fogja tenni. Ő maga nagyon jól tudta, hogy ha nem fog sikerülni, és a herceg el fogja utasítani, akkor a király milyen boldog lesz. De ugyanakkor neki kell végezni a munkáját. Nem szabad neki ilyen úgy csinálni, mintha csábít, de valójában nem csábít, mert akkor az egész dolognak nincs értelme. Ezért ő tette a munkáját, és csábítatta a herceget bűnbe, de állandóan abban reménykedett, hogy lesz benne elég lelki erő elutasítani a csábítást. Mert tudtad, akkor lesz a király igazán boldog, sőt, lehetett arra is reménykedett, hogy a király olyan boldog lesz, és még nagyobb lesz a jutalma, mert sikerült a próba. Hasonló képben mondja a Zohar a helyzet ezzel a sátánnal. A sátán kapta a feladatot, hogy csábítson az embert bűnbe. De a sátán miért, és a sátán miért vállalta, mert az Isten ezt a feladatot adta neki, akkor ezt ő teszi. Csinálja tökéletesen, mert ez a feladata. De állandóan abban reménykedik, hogy ne sikerüljön, vagyis az embernek legyen elég lelki ereje ahhoz, hogy utasítsa őt el, és ha el fogja utasítani, akkor lesz az Isten, a király lesz igazán boldog, és még a sátán is jobban fog járni így, mert a király boldog, akkor mindenki boldog. Ez egy kicsit hasonlít, egy kicsit nem ugyanaz, hasonlít, mikor a rendőrség inkognitóan beépített embert az alvilágban, nem azért, mert az az ember segítsen, hogy még jobban is, és még sikeresebben menjen, hanem a végső cél az, hogy ne sikerüljön, mert ez nem teljesen hasonlít, mert a sátának az a feladata, hogy segítsen a vétkezést. Csak egy kicsit hasonlít abban, hogy a rendőrség beépít oda egy beépített embert, de nem az a cél, a rendőrség igazán nem akarja, hogy még több legyen a vétkezés, ugyanígy az Isten egy beépített angyalt épített be a rosszban, ez a sátán, nem az, mert az Isten azt akarja, tényleg vétkezenek. Ez még jobban ad az embernek erőt, lelki erőt és biztatást, hogy képes legyen ellenállni a csábításnak, mert ő tudja, hogy maga a sátán is, a rossz ösztön, aki csábítja, ő is akarja, hogy ne engedjen a csábításnak. A sátánnak, a jétre rá rossz ösztönnek van még egy feladata. Próbára venni az embert. Ez mit jelent, az emberek menjen a próbán? Mindenféle helyzeteket, ahogy látjuk itt a Jobb könyvében is, a sátánnak van engedélye mindenféle helyzeteket előállítani, és talán ez fogja vinni az embert bűnbe. Van egy történet, ezt említettem valamelyik órában nem régen, hogy az örökkévaló megparancsolja Ábrahámnak, hogy mutasson be a fiát, Izsákot, áldozom fel a fiát. Ábrahám fel kell korán reggel, útra indul, ő készen áll bemutatni a fiát áldozatnak. És ez egy hihetetlen dolog, hogy Ábrahám 100 éves volt, amikor egyetlen fia Sárától megszületik, nagyon szereti, és mégis szó nélkül az Isten kéri tőle, viszi feláldozni őt. A sátának ez borzasztóan rosszul esett, szintén, hogy neki az a feladata, hogy leállítani Ábrahámot. Erre mit csinált? Hirtelen, ugye azt olvasunk a Tórában, hogy Ábrahám már messziről látta a hegyet, ugye a Moriá hegyet, a mai templomhegy Jeruzsálemben. És akkor Ábrahám már indult, itt van a hegy, ide fog menni, ez kb. 3 napos út volt még a hegytől. Erre a sátán hirtelen egy nagy, mély folyót odaállított, nem lehet átmenni. És olyan messze van, hogy nem is lehet megkerülni. Abban reménykedett a sátán, lényegében az volt a terv, hogy Ábrahám azt fogja mondani, Isten, én készen álltam, én útra indultam, csak azban volt egy folyó, és nem tudtam átmenni, mert repülni nem tudok. És akkor belebukott volna Ábrahám ebben a nagy próbában. De Ábrahám nem engedett az akadálynak. Ábrahám tudta, az Isten megparancsolta neki, hogy mutasson be Izsákot áldozatnak, akkor erre van lehetősége. Ha ő itt van, és a hegy itt van, és neki át kell menni, és akkor ő csak menni fog. Mert ő nem tudja pontosan hogyan, mert itt van egy nagy, mély folyó, de ő csak át fog menni. És a történet úgy szól, mondja a Midrás, hogy Ábrahám indult, megy a folyóba, mélyebben, és a sátánat még tartja, hogy talán Ábrahám meggondolja magát. De Ábrahám csak megy. Amikor már Ábrahám olyan mélyen volt vízben, hogy most már vagy belefulladt, és meg fog halni, de hát erre nem volt lehetőség, erre hirtelen a folyó eltűnt. Mert a sátánnak nincs engedélye egy valódi akadályt odarakni az útban. Az Isten azt mondja az embernek, te menj el oda, akkor erre van lehetősége. A sátán nem tud egy valódi akadályt rakni, hogy az ember ne tudja átmenni. Ő tud olyasmit odaállítani, hogy úgy tűnjön, mint a nagyon nagy, és nem lehet átmenni. Úgy tűnjön nagyon magas, és mászni kell. És milyen nehéz lesz felmászni. De az ember tényleg mászik, akkor át fog menni. Azt mondja, hogy valódi akadályt nem tud a sátán odaállítani. És erre, amikor Ábrahám látta azt a nagy folyót, és neki ment, akkor előbb-utóbb a sátán tudta, hogy ő neki kell engedni, és tényleg, amikor Ábrahám nagyon mélyen volt a vízben, eltűnt a folyó, és Ábrahám csak simán tovább ment száraz földön. Mert az egész folyó valójában nem volt létjogosultsága. Azt csak a sátán odaállította kipróbálni, hogy Ábrahám higgye el, hogy nincs lehetősége elmenni a templom hegyig, bemutatni a fiat áldozatnak. De Ábrahám ezt nem hitte el, mert tudta, hogy az Isten megparancsolta neki. És akkor ezért eltűnt a folyó. Ez így működik a sátán. A sátán próbálkozik, az a feladatot próbálkozzon meggyőzni az embert, hogy erre nincs lehetőség, meggyőzni az embert, hogy ha megtagadja az Isten parancsát, akkor jobb lesz, és szebb lesz, és kényelmesebb lesz, és sikeresebb lesz. De valójában ő nem tudja azt csinálni, hogy valójában ne tudjon az ember teljesíteni Isten parancsát, mert az Isten megparancsolta, és akkor biztos, hogy van rá lehetőség. Még az embernek az életében, az utolsó pillanatában ott áll a sátán, és próbálja bűnbe vezetni. Ezért van az, hogy a zsidó az utolsó pillanatban, halál pillanatában, akkor mondja a Smá Izraelt, halljad Izrael. Mert a sátán mindent megtesz, hogy abban az utolsó másodpercben tagadja meg az ember az Istent. Minden megtesz, hogy abban a gyenge pillanatban az ember tagadja meg az Istent, és ezért van az, hogy abban az utolsó pillanatban, aki a körülötte áll, elmondja vele a Smát, és ezzel segíti neki, hogy halott pillanatában vigye magával azt a hitet, amiben hitte egész életen át. Valójában abban az utolsó pillanatban még lehet megtérni. Hiába az ember beteg, és öreg, és minden, és gyenge, ha még az élete során az ember megbánja a vétkét, mondja Maimonides, hogy az még segít. Igaz, hogy ez nem ugyanaz a megtérés, mint az, amikor az ember fiatal korában, mikor erős is minden megtér, mondja Mimes, még az is segít. De mindenképpen abban az utolsó pillanatban semmiképpen az ember ne tagadja meg az Istent, mert a sátán kihasznál minden másodpercet. Egy érdekes dolgot mond a Talmud a sátánra. Az a szó, hogy ha szátán, héberül. Hey, szín, tett, nun. A sátán. Egy szó. Mennyi a számértéke? Hé az 5, szín ugyanaz, mint csin, az 300, tett az 9, és nun az 50. Akkor összesen 364. Erre azt mondja a Talmud, hány nap van az évben? 365. És akkor a haszátán, a sátának csak 364-es száma van. Miért? Mert van egy nap az évben, amikor a sátán off limits, akkor nem tud működni. Még az a nap, az a Jom Kippur engesztelés napja. Ez egy olyan szent nap, hogy azon a napon még szünetel és szabadságon van még a sátán is. Ezt úgy lehet is látni, vannak olyan zsidók, akik évközben nem annyira ragaszkodnak minden egyes előíráshoz, nem pontosan úgy tartják a szombatot, hogy kell, nem is mindig tekerik a tfilint minden nap, nem is mindig a kóserság, stb. Amikor jön a Jom Kippur, ezen a napon estétől estig 25 órát bőtelnek. Most a bőt az nem a legkellemesebb dolog, nem a legkellemesebb élmény. Ha arra lenne szó, hogy ezen a szent napon kell enni barheszt mézbe mártva, mint Rosh Hashanah, akkor értető, no, ez így is kellemes, édes és minden, akkor egyszerre évben akkor mindenki követi ezt. De az, hogy egyszerre évben az ember vállalja azt, hogy bőteni fog egész napon keresztül, az nem magától értető. Ez mutatja, hogy milyen különleges ez a nap, milyen szent ez a nap. És erre vonatkozik az, mintha ezen a napon nem lenne sátán, nem lenne rossz ösztön. És ezért az ember képes ezen a napon vállalni ezt a nagy bőtöt is. Érdekes, hogy Jom Kippur napján ugye egy hosszú viduit, bűnvallomást mondjuk. Al-Khayt, Csehatanu lefenechav, Jejtserara, Al-Khayt, Csehatanu lefenechav, Jajdim, Ugla, Jajdim. Ugye egy hosszú részletes bűnvallomás. Most pont ezt a sort, amit most mondtam, Al-Khayt, Csehatanu lefenechav, Jejtserais, és azok a vétkekért, amit vétkeztünk a rossz ösztönön. Erre a kommentátorok felteszik a kérdést, hogy mit jelent azok a vétkek, amelyeket a rossz ösztönön vétkeztünk. Van olyan vétek, ami nem a rossz ösztönön vétkezünk? Hát ha nincs rossz ösztön, akkor az ember mit tesz? Akkor hogy van az, az ember vétkezik a rossz ösztön, nem a rossz ösztön. Erre az egyik magyarázat úgy szól, egy mesteremtől hallottam, azok a vétkek, ami a rossz ösztön ellen vétkeztünk. Ami azt jelenti, vannak olyan vétkek, ami az embernek a rossz ösztöne se tudja elképzelni. Azt jelenti, az ember vétkezik a rossz ösztön ellen, hogy már olyan csúnya dolgokat tesz, amit már a sátán, a rossz ösztön se tudta volna elképzelni. Ha Jom Kippurkor az ember vétkezik, ez azt jelenti, hogy még a rossz ösztön is csodálkozik, hogy mi van ezzel a zsidóval, hogy mi Jom Kippurkor is vétkezik. Mert ezen a napon, ahogy mondtam, Hászátán, az csak 364. Ott nincs 365. Mert ezen a napon az Isten könnyítette az embernek, hogy olyan szent nap, és Isten azt mondta, jó, akkor most ne legyen sátán ezen a napon, az ember tudjon böjtölni, imádkozni, stb. A sátán kapcsán van egy másik érdekes dolog. Ugye most Tamuz hónapban vagyunk, a következő hónap az Áv, utána következik az Elul. Elul kezdődik augusztus 21-e. Akkor kezdődik az Elul, ez az utolsó hónap a Rosh Hashanah zsidó új év ellen, augusztus 21-től és augusztus 19-e az idén Rosh Hashanah az új év. Augusztus 21-től minden reggel a reggeli ima sáharit végén fújunk sófárt. Fújunk sófárt. Aztán az van írva, hogy Rosh Hashanah előtti napon, idén szeptember 18-án, akkor nem fújunk sófárt, és Rosh Hashanahkor 19-en, akkor pedig bibliai előírás. Mert egész Elul hónapban, amikor fújunk sófár, az nem egy bibliai előírás, ez csak egy szokás. Mi a szokásnak a jelentése? Mondja Maimonides, arra való, hogy egy ilyen ébresztő hang, és az ember ébredjen a hónap utolsó, az év utolsó hónapjában, ébredjen és térjen meg. Rosh Hashanah, azt hiszem szeptember 19-én és 20-án, az pedig bibliai előírás a sófár. Erre azt mondja Sulchan Aruchban, hogy 18-án Rosh Hashanah előtti napon ne fújjunk sófárt. Miért? Különbséget tenni az a sófár, amit azért tettünk, mert szakás, és az a sófár, amit azért teszünk, mert bibliai előírás. Elul hónapban ez csak szakás, Rosh Hashanah az pedig bibliai előírás, hogy egyértelmű legyen, hogy ez szakás, és ez bibliai előírás, akkor ezen a napon nem fújunk sófárt, egy napon, és akkor mintha nem ugyanaz a sófár lenne. Ez egy szokásos sófár, ez pedig egy bibliai sófár. Erre érdekes dolog, mondja a Talmud, hogy azért nem fújunk sófárt ezen a napon, összekeverni a sátánt. Mit jelent összekeverni a sátánt? Mi az egyszerű jelentése ennek, hogy összekeverni a sátánt? Hogy a sátán nagyon jól tudja, hogy a sófár az Rosh Hashanah az újhelyhez kapcsolódik. Ha már Rosh Hashanah előtti napon nem fújunk sófárt, azt fogja mondani a sátán, ezek szerint már elmúlt a Rosh Hashanah, mert nem fújnak sófárt. Akkor ő nem fog készülni, fellépni az Istennel, mint sátán, mint ügyész, és követelni rossz évet a zsidó népnek, mert már nem fújtunk sófárt, a zsidók már nem fújtak sófárt, akkor már nincsenek jelentése. Akkor már elmúlt a sófár, akkor ezek szerint ő elmúlt az új év már. Csak ha hirtelen lesz az új év, hónap, és a sátán nem készült, akkor át fog menni. Össze kell venni a sátánt. Várjunk tovább. A sófár hangja, a sófár fújás összesen 100 hangot ad ki. Az ima sorra mindenel együtt a 100 hang. És erre az van írva, mindenek megvan már. Vége van az imának, akkor fújjanak még 30 hangot. Miért? Össze kell venni a sátánt. Mi a jelentése most össze kell venni a sátánt? És általában nem fogja tudni most mi van itt. Már vége van a sófának, megint fújnak sófát, akkor nem fogja tudni, hogy most milyen nap, miért fújnak sófát. Ez az egyszerű jelentése a dolognak. Össze kell venni a sátát. Erre felmerül a kérdés, ugye emlékszem, hát mikor gyerek voltam, mindig gondoltam magamban, olyan buta ez a sátán, minden évben össze kell venni őt. Szerezze meg ezt a zsidó naptárt, amit adunk ki minden évben, és akkor pontosan fogja tudni előre, hogy mikor van Rosh Hashanah. Nem kell arra hagyatkozni, hogy fújtak sófárt ma? Ezek szerint még nincs Rosh Hashanah. Ma nem fújtak sófárt, akkor már elmúlt a Rosh Hashanah. Másnap megint fújnak sófárt, mert nem tudja mi az. Nézze meg a naptárban, és akkor fogja tudni pontosan, mikor van a sófárt. Vagy egyszer, kétszer, háromszor lehet őt becsapni, de ugyanazt nem lehet újra és újra megcsinálni, hogy minden évben becsapni ugyanazzal a módszerrel. Ő már tudja tavalyról és tavaly előttről, és 10 évvel ezelőtt, és 100 évvel ezelőttről, hogy ezt a módszert ő már megtanulta. Hányszor tud az ember belebukni ugyanabban? A Rebbe egy nagyon szép gondolatot mond, és a Rebbe azt mondja, nem erről van szó, de a sátán nem tudja a naptárt, nagyon jól tudja a naptárt. A sátán jelen van akkor is, amikor tanulnak a zsidók, és az van írva, hogy ne fújjanak sófát ezen a nappal, össze kell venni a sátán, de a sátán ezt is tudja, ezt is hallja. Emlékszik tavalyról, a sátánt össze kell venni azzal, hogy mi az első magyarázat, miért nem fújunk sófát előző napon, hogy különbséget tenni a szokásos sófár és az előírás, bibliai előírásos sófár. Mert a zsidók mutatják, hogy mennyire szeretik az isteni parancsolatot. És az, hogy ne legyen összekeverve a kettőt, erre megvan a határ, hogy meddig csinálunk ezt szokásból, és mikor csinálunk ezt micvából. Ez az, ami összekeveri a sátán. A sátának az a feladata, ugye, bűnbe vinni az embert, aztán az Istennel ügyészként bemutatni a rosszat. Most összekeveri, mert azt látja, hogy a zsidók nagyon szeretik a micva. Hasonlóképpen, amikor az ima végén újra fújnak 30 hangot, mit mutatnak a zsidók ezzel, hogy annyira szeretik az isteni micvát, hogy hiába Rosh Hashanakor hosszabb az ima, elég hosszú az ima, nem olyan, mint Jom Kippur, nem egész napos az ima, de mégis délután, mit tudom, egy kettőig, fél háromig tart az ima, és akkor már elég hosszú, az ember már szívesen hazamenne ebédelni az ünnepi ebédet, stb. Nem, ember azt mondja, még nem megyünk haza, befejeztük az imát, fújunk még 30 hangot. Megint mutatni, hogy szeretik a micvát. Megint akkor összekeveri a sátán. Mert a sátánt össze lehet keverni azzal, amikor az ember mutatja, hogy szereti az isteni micvát, akkor össze van keverve. Nem működik az ő terve. De mindezek után tudni kell, hogy utána valójában össze van keverve, és minden, mert az ön munkája nem sikerült, de örül annak, amikor nem sikerül neki. Ezért, amikor az angyalok jönnek az Isten előtt, az Isten elé a Jobb könyvében jön a sátán is, ő itt egy isteni angyal. Minden angyal azt csinálja, az Isten kér tőle, a sátán is azt csinálja. És erre azt mondja a Talmud, a sátán le sem shamayim nitkaven. Ő nem azért tette, mert Isten ellen, pont fordítva, azért fellépett Jobb ellen, mert azt akarta bemutatni, bebizonyítani, hogy Ábrahám még mindig a legjobb, a legjámborabb ember. Mert a sátán valójában nem egy rossz angyal, hanem egy jó angyal, egy isteni angyal, akinek azt a feladatot kapott, hogy vezessen az embert bűnbe, de ő mindent, amit ő tesz, azért tesz, mert az Isten ezt kérte fel, és csak azt teszi, amit az Isten megengedi neki. Addig nem lépett fel a sátán Jobb ellen, ameddig az Isten nem adott neki engedélyt, mert nélküle nem tesz semmit, mert ő ugyanígy, mint minden más angyal, nekik nincs rossz ösztönük, nekik csak egy szívük van, és csak azt csináljuk, hogy az Isten elvár tőlük. És ezért semmiféle elképzelés sincs, hogy valami rosszat tegyenek, a sátán sem. De azért tett, amit tett, de sem Shamayim, ő Isten nevéért tette. És még egyszer, hogy előbb mondtam, ez megint erőt ad nekünk, hogy ne adjunk fel, még akkor is, amikor úgy tűnik, hogy az akadály nagyon nagy, a csábítás nagyon erős, tudni kell, hogy az ember nem enged a csábításnak, a csábítás el fog tűnni. Az akadály úgy tűnik, hogy nem lehet átmenni rajta. Valójában át lehet menni rajta, csak jobban kell ezt, még több erőt kell meríteni az ember lelkéből, és aztán el képes lesz átmenni. Ez ugye még a sátáról is sokat lehet beszélni, de ez az alap gondolat, és a forrása az a Zohar, és az Alter Rebbe szinten a Zoharból idézi. Köszönöm szépen! Ezután ugye fontos bejelenteni ugye a jövő csütörtök, ugye ma vasárnap van, 5 nap múlva csütörtöken bőjt nap lesz. Ilyen bőjt lesz? Ha ma van Tammuz 13-a, akkor lesz Tammuz 17-e. Sivászár be Tammuz. Tammuz 17-e, ez a bőjt nap reggeltől estig, azért, mert ekkor sikerült a rómaiaknak betörni Jeruzsálembe, és 3 hét rá lerombolták a szentét, az pedig Áv 9-en. És azon a napon, amikor sikerült betörni Jeruzsálembe, ez csütörtök van, és akkor ez egy bőjt nap, reggeltől estig. Igen ám, de a reggel ez elég korán kezdődik. Szóval vacsorázni lehet normálisan vacsorázni, de a bőjt kezdődik 2:25-kor, ami azt jelenti, hogy lényegében jól kell vacsorázni, és utána vége, utána jó, az ember ezt itt előre tervezi, akkor mit olyan kettőkor tud kelni, és még kávézni, vagy valamit. Ez lényegében egy nagyon késő vacsora. Ez nem egy kora reggeli étkezés. És a bőjtnek vége van 9 óra 20-kor. Ettől a naptól kezdve, csütörtöktől kezdve, akkor kezdődik a Dreiwochen, a három gyászhét. A három gyászhét, gyászolunk a szentét, ez idő alatt nem hallgatunk élő zenét, nem, nincs esküvő és ilyesmi, mert gyásznak. Aztán július 22-től egy még szigorúbb gyásznap, gyászperiódus kezdődik, amikor már nem eszünk húst, hétköznapon nem iszünk bort, és ez vezet a 30-áig csütörtökig, július 30-a, 29-dik estétől 30-dik estig akkor bőtelünk, mert akkor rombolt le a szentély. Szóval a bőt az csütörtökön reggeltől estig, csak kora reggel, és elég késő, 9 óra 20-ig, de nem egy olyan nap, mint Jom Kippur, ugye nem szabad dolgozni, vagy ilyesmi, nem egy munkaszüneti nap, de egy bőt nap, mindenkinek kívánok könnyű bőtöt. A terhes nő, vagy a nő, aki szoptad, vagy ilyesmi, és úgy érzi a gyenge, akkor nem muszáj neki bőtölni, de hát az erős emberek, pláne az erős férfiak mindenképpen bőtölnek ezen a napon. De ma is, tegnap, ugye most csütörtökön kezdődik a gyász, de előtte még van egy öröm, ma és tegnap, azt nézd, ez Tammuz 12 és 13, akkor ünnepelnek a haszidok a előző Lubavitcher Rebbe, a Friedinger Rebbe-nek a szabadulási napja, amikor szabadult a sztálini börtönből 1927-ben, és ezért hónap után kedden, amikor haszid történeteket szoktam mesélni, akkor erről fogok mesélni, hogy milyen volt a zsidóságot terjeszteni. Nem csak tartani a zsidóságot, hanem terjeszteni a zsidóságot a Szovjetunióba a sztálini időkben, addig, ameddig még volt Szovjetunió. Erről fogok mesélni kedden. Holnap természetesen folytatjuk a Zohárt, a Kabbala zsidó misztikát, szerdán ugye kérdezte Rabbi, csütörtökön heti szakasz, jövő vasárnap pedig, akkor a szentély, jeruzsálemi szentélyről fogunk beszélni. Jeruzsálemi szentély, ugye, az a jeruzsálemi szentély az annak az építészétéről, milyen volt az épület, milyen különleges előírások vannak, minden ilyesmi, ha tudjunk, mi az, amit gyászolunk. Az pedig egy hét múlva vasárnap lesz. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok!